Szeretném felolvasni Luthernek egy-két sorát, mert sokan nem értik, hogy mi beszélünk mi örökké megtérésről. Luther azt írja, sok igehirdető beszél a bűnbocsánatról, de jóformán semmit sem szól a megtérésről. Pedig bűnbocsánatot meg se lehet érteni megtérés nélkül. Ha megtérés nélkül hirdetik a bűnbocsánatot, annak a következménye, hogy az emberek azt képzelik, hogy meg vannak bocsátva a bűneik, és közönösek, nem törődőmek, elbizakodottak lesznek, ami pedig nagyobb tévejgés és bűn, mint ami azelőtt volt, tudnék a római egyházban. Éppen azért elengedhetetlen, hogy éberen vigyázunk ezen a ponton. A lelkészeket tanítani és irányítani kell, hogy az egész evangéliumot hirdessék, ne pedig csak az egyik felét. Azok, akik nem prédikálják a megtérést, egy nagy részt kitéptek a Bibliából. Hát kérem szépen, ez egy vaskos könyvből, ami tulajdonképpen Luther, hát így van jelölve, hogy 1528 V, a WA, 26-2002. Hát Luther 500 kötetet írt, tehát ugye, mert ő is egy fegyelmezett ember volt, azt mondta, általában 2 órát imádkozott. Tessék ezt elképzelni, napi 2, akkor mikor dolgozott? Azt mondta, ma sok dolgom van, sokat kell imádkoznom. Mivel fordítva mondjuk, ma sok dolgom van, nem érek rá imádkozni. Aztán csodálkozunk, hogy minden zűrzavar van az életünkben. Tehát a győzelmes élet elképzelhetetlen, fegyelmezett imádságos élet nélkül. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, mert te vagy az egyház feje. Te gyűjtöttél egyházat magadnak ebbe a világban, saját véreden szerezted meg az egyházadat, egyenként megváltva bennünket. Köszönjük, Uram, hogy ezt a munkát végzed mind a mai napig, hogy a Szentlélek az ige által rámutatsz a Golgotai keresztre, a megtérés és a bűnbocsánat helyére, ahol a tieid lehettünk, vagy lehetünk. Áld meg, Uram, a mi szívünket, hogy valóban értelmes szívünk legyen, halló szívünk, engedelmes szívünk, amely enged a te drága igédnek és szabadnak. Uram, őrizd meg bennünket minden tévedéstől, őrizd meg bennünk az önimádattól, őrizd meg bennünk a bálványimádástól, attól, hogy te lehessél, Urunk, életünk középpontjába, hogy te lehess az első helyen. Ezt kérjük tőled, Uram, mert látjuk öreg szolgádat, Ábrahámot, hogy vezetted végig azon az úton, amíg eljuttattad a teljes bizonyosságra, a teljes bizalomra, a benned való hitre és reménységre. Köszönjük, Uram, hogy volt türelmed, és köszönjük, hogy hozzánk is van türelmed, de attól, hogy megélhessünk téged, ahogy Ábrahám megértett. Amen. Olvasom az igét a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 13. verstől. Talán a 12. verset hozzáolvasom, jobban tudunk belekapcsolódni a mai igében. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól, származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, annélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig a mennyei után. Ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta. Akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani, és ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Hit által áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut, hit által áldotta meg a haldokló Jákob, József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Hit által gondolt József élete végén Izrael fiainak a kivonulására, és rendelkezett teteme felől. Ugye a délelőtti sorozat címe az, hogy a értelmes hit. És igen, a mi hitünk értelmes hit, mert hiszen egy valóságos Istenben való hit a mi hitünk, és ezért teljesen reális, megalapozott, egy élő személyre tekintünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. És soha ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus nélkül mi semmit se tudnánk Istenről, vagy csak nagyon hamis dolgokat. Tehát ő, aki kijelentette nekünk, ő az, aki Isten felénk fordított arca, ő az, akiben hihetünk, aki által menetelünk van az Atyához. Tehát az ige itt most rámutat, így mondom, a hithősökre. De egy kicsit túlzás így mondani, hogy a hithősei Ábrahám, Izsák vagy Jákob, vagy éppen József, mert tulajdonképpen egy hősünk van, a mi Úrunk Jézus Krisztus, aki győzelmes, és soha ne felejtsétek el, hogy ővelük is a Krisztus volt. Sokan nem értik ezt, hogy sokan úgy gondolják, hogy az égő csipkebokornál az Atya Isten szólt Ábrahámhoz, vagy ő adta a kőtáblákat Mózeshez, vagy ő adta a kőtáblákat Mózesnek. Nem. Egy közben járó van Isten és az ember között, az ember Krisztus Jézus, aki életét adta értünk, és tudjuk, hogy Krisztus megjelent, mint emberi alakba Ábrahámnak, ugye ott a Mamré tölgyesében, és két angyal és az Úr megjelent Ábrahámnak, és ő a pré-egzisztens Krisztus, a még meg nem született, mert hiszen Krisztus nem attól kezdve Krisztus, hogy Mária szíve alatt megfogant és emberré lett, hanem örök időktől fogva minden idők előtt az Atyától született. Tehát ő a létező Krisztus. Nagyon érdekes, hogy Pál megemlíti a korintusi levélben a zsidók kivonulását, és azt mondja, hogy a kőszikla velük ment, és a kősziklából ittak, és ez a kőszikla Krisztus volt. Tehát a kivonuló Izraellel is Krisztus volt, aki így mondja Mózes, ha nem jön velünk a te orcád, ne is vigyél bennünket sehova. És ki az Isten arca? Hát Jézus Krisztus. Úgy mondja a 2 Korintus 4-ben az ige, hogy Jézus Krisztus arcán ragyogott fel Isten dicsőségének ismerete. Tehát tulajdonképpen ő Isten arca, vagy másik ige helyen pedig így mondja az ige, hogy ő Isten lényének kisugárzása és arcának képmása, aki által a világot teremtette. Ugye? Tehát egyszerűen meg kell érteni, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Jézus Krisztus Ábrahám istene. Tehát mielőtt belevágnánk a dolgok közepébe, szeretném felhívni valamire a testvérek figyelmét, mert mindig gyalázzák az Isten igét, és azt mondják, hogy ó, hát ez a Biblia egy nagyon ózsdi könyv, és egy nagyon régi, ókori világképet tár elénk. Nem, testvérek, ez a Biblia nagyon is modern módon gondolkodik. Valószínűleg tudják sokan, hogy hát Galilei előtt, amíg a távcső el nem készült, szabad szemmel 3600 csillagot lehetett megszámolni az égen. És azt mondja az Úr, hogy annyi magod lesz, amennyi csillag van az égen. De hozzátesz, hogy félre ne értsük, mint amennyi homok a tengerparton. Tehát mit mond, azt mondja, hogy annyi lesz az utódod, mint egy elhaltól származtak, olyan sokan, mint az ég csillagai, mint a tengerpartján a föveny. Hallottam egy amerikai csillagásztól egy előadásban, hogy körülbelül pont annyi csillag van, mint amennyi a tengerpartján a föveny, és ebben az időben ki tudta ezt senki. Csak ebben Isten lelke kijelentette. Ilyen apróságokra nem figyelünk oda, pedig micsoda üzenete van ennek. Tehát az, hogy Isten megmondja, hogy nem a 3600 csillag van, amit ti láttok, hanem sokkal több. Most ott tartanak, körülbelül 1 milliárd csillag halmaz van, amiben általában 100 milliárd csillag van egy-egy galaxisban. Hát akkor tessék kiszámolni. Tehát valami irdatlan mennyiségű csillag. És miért érdekes ez? Hát azért érdekes, mert ebből is hitelessé válik számunkra az ige. Sokan azt mondják, hát a lapos földről beszél. Hát igen, egy Dávid talán nem értette, de mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy majd felragyog az ő jele, és megjelenik, akkor azt olvassuk, hogy ketten lesznek a mezőn, az egyik fölvétetik, a másik ott hagyatik. Ketten lesznek egy ágyba, az egyik fölvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről a malomba, az egyik fölvétetik. Hogy létezik ez egy lapos földön? Csak a kerek a föld akkor lehet, ugyanakkor éjszaka, nappal, mert hiszen ketten vannak az ágyba, ugyanakkor ketten a mezőn vannak, meg este meg örülnek a malomba. Tehát ott van az igében, hogy gömbölj a föld. Csak nem veszük észre. De ilyeneket észre kell venni, amikor igét olvasunk. És aztán azt mondja itt az Úr, hogy hídben haltak meg ezek. Annélkül, hogy beteljesedtek volna rajtuk az ígéretek. De mi már tudjuk, hogy beteljesedtek. Hát most azért tessék belegondolni, Ábrahámnak azt mondja az Úr, hogy neked adom ezt a földet. Mikor adta neki? 500 év múlva. 500 év múlva. Beteljesedett? Beteljesedett. Aztán ezek olyan dolgok, vagy azt mondja az Úr, hogy a te magodba áldatik meg a föld minden népe. De hogy félre ne értsük, a Galata levél 3. fejezetében Pál elmagyarázzám, hogy hogy kell ezt érteni, hogy senki félre ne értse. Azért felolvasom, hogy lássátok, minden benne van a Bibliában. Galata 3.16. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Tehát teljesen világos, hogy milyen ígéret adott ott Ábrahámnak. Nem csak, hogy megkapja majd az ő népe Kánaán földjét, hanem azt mondja, hogy a te utódodban, a megváltóban, a Krisztusban megáldatik a föld minden népe. Mi már tudjuk, hogy ez is beteljesedett. Megszületett a Krisztus, az ő népéből, Ábrahám népéből született, és beteljesedett az isteni ígéret. Megtörtént a világ megváltása. Most megint vegyük elő az eszünket, és kicsit gondolkodunk. Ott volt Izrael. Ábrahám Krisztus előtt 2000-ben él. Tehát 2000 évvel Krisztus előtt él Ábrahám. 2000 év alatt egyetlen népecske nem jutott egy Isten hitre. Egyetlen nép sem. Ott volt 2000 évig Izrael úgy, ahogy hirdette, hogy van Isten, meg mondták Babilonba, a napisten volt a főistenük, Marduk, azt mondták, hát ezt a ti istenetek, az a mi istenünk teremtette, hát ettől lett is galiba, de senki nem tért meg, egy-két ember. De miért nem? Mert nem történt meg a megváltás. Amikor Krisztus megáldoztatik a kereszten, gátszakadás van. Minden népből tömegek térnek meg. Hát látni kell a történelmet, hogy miért? Azért, mert csak a Krisztusért van bocsánat. Csak a Krisztusért van bocsánat. Izrael nem azért választatott ki önmagáért, az Isten egy népet a vitrínbe tegye, aztán ő gyönyörködjön Izraelbe, sok gyönyörűsége nem volt benne, mert örökké bálványt imádtak, és engedetlenkedtek, és letértek, de mindig volt egy maradék, mindig volt egy hűséges maradék, akik az Isten tisztelték, és engedelmeskedtek neki. Tehát látnunk kell a megváltás ívét, hogy az isteni ígéretek igenis beteljesednek. És nem szabad félreérteni ezt. Ahogy szó volt már róla tegnap is, meg mindig újra és újra szó van róla, hogy miért a Krisztus, miért egyedül ő? Mert ő mutatta be, értünk az engesztelő áldozatot. De kit kell kiengesztelni? Hát aki haragszik. Beszélünk, használunk kifejezéseket, és nem gondoljuk meg, mi van mögötte. Engesztelő áldozat. Mi az, hogy engesztelő? Hát a haragó Isten így kellett kiengesztelni. Az ő fiában így mondja, hogy megbékéltette önmagát, mármint Isten, a Krisztusban. Mert a bűn kérdést nem söpörhette a szőnyeg alá, mint ahogy mi szoktuk. Tehát az ígéretek csodálatosak. És Isten nem azt ígérte Ábrahámnak, hogy te vagy az én kedvencem, téged kiválasztottalak, többi embert meg elpusztítom, nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy Ábrahámot a többiekért. Az Izraelt a többi népért. Tehát értitek ezt az isteni szeretetet, amelyik átöleli az egész világot, és nem akar kihagyni belőle senkit. Na most, Ábrahám egy kiválasztott ember. Természetes. Miért pont őt? Hát erre csak egyet lehet mondani, hogy nem tudjuk. Sokan azt mondják, hát egy ilyen ember tudott csak az Isten kiválasztani, egy ilyen jellemtelen figurát. Hát hogy mondhatok Ábrahámról ilyet? Hát nagyon egyszerű, testőrek, megérkezik, engedelmes, elmegy Kanaán földjére, kitör az éhínség. Na hát ez sok hívő átéli ám, megtérek. Aztán jön az életemben ilyen baj, olyan baj, ilyen nyomorúság, olyan nyomorúság, ami az előtt nem is volt. Hát akkor érdemes volt nekem megtérni. Ábrahám is mondhatta, uram, milyen földre hozta engem? Hát kitölt az éhínség Kanaán földjén. Erre hova megy? Egyiptomba. És mit csinál ez az igazi férfi? Azt mondja a feleségének, hogy mondd azt, hogy a testőrem vagy, így te réveden, így mondja, te réveden, megmenekülök, megmentem az életemet. Föláldozza a feleségét. Úgy, mint Péter, ahogy megtagadja az urat, azt mondja, soha nem ismerem ezt az embert. Ha nem vagy a feleségem, mondd, hogy a testvérem vagy. Milyen jellemű ember ez? Ne mondjunk rá semmit, mert én semmivel sem vagyok külön jellemű ember. Nehogy azt higgyétek, hogy talált volna az Isten különbe embert. Nincs. De ez az, amit nem hiszünk el, ez is hit kérdése. Elhiszem-e a Biblia ítéletét, hogy milyen az ember? Tudnék, a humanizmus azt mondja, Marx elvtárs, Freud, az ember jó. De testvérek, itt van normálisak? Ez az okos ember, már Marx nagyon okos ember volt. Hát nehogy azt higgyétek, hogy ő, amit mondott, azt el is hitte. Hát ha az ember jó, hogy tud rossz társadalmat létrehozni? Mert ő így folytatta, az ember jó, csak rossz a társadalom. Új társadalomban szükség, de könyörgöm, hát nem normális. Hát ha az ember jó, akkor mitől rossz a társadalom? Hát ilyenek vagyunk. Ez a hazugság atyának a szövege, és mi szépen elhisszük. Az igazság meg az, nincs igaz ember egy se. Én sem, te sem, Ábrahám se. Ezért van szükség a megváltásra. Testvérek, ha javítható volna, tegnap hallottuk nagyon világosan, tisztán Esztertől, hogy itt nincs mese, mi mind elveszett emberek vagyunk, és aki nem hisz a krisztusi megváltásba, az el fog kárhozni. Sőt, elkárhozza. Kárhozatban van egészen addig, amíg el nem fogadja személyes megváltójának az Úr Jézus Krisztust. De most akkor komolyan gondoljuk meg, hogy tényleg igaz a Biblia kijelentése. Az Úr Jézus azt mondta, a szívből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, istenkáromlások. A milyen szívből? Ebből, az enyémből. Meg a tiédből. Erről van szó. Tehát ez az antropológia, az emberről való tudomány. Ki az ember? Hát tényleg ezek vagyunk. Hát aki nem hiszi el, tessék egy kicsit történelmet olvasni. Teljesen mindegy, angol történelem, magyar történelem, világtörténelem, folyik a vér a lapjai közül, nem? Gyilkosok, gyilkosok és gyilkosok. Persze én nem, de hát most komolyan ne legyünk értetlenek, hanem értsük meg, hogy Isten így látja te életedet és az én életemet, és miben nyilvánult meg a szeretete, hogy a legdrágábbat adta érted. Na most térjünk vissza Ábrahámra. Hát Ábrahám lemegy Egyiptomba. Megszégyenül. Úgy megszégyenül, hogy a fáraó megszégyeníti, hogy miért kellett neked ezt tenni. Mibe kevertél engem? Hát miért nem mondtad meg, hogy a feleséged? Nem tudom, hogy nem égettek már le benneteket munkahelyen, hogy te hívő ember vagy. Hát néha előfordul, hogy leégünk, mert vagy a családban, vagy valaki azt mondja, ezt teszed, aztán te hívő ember vagy, annak mondod magad. Tehát Ábrahám csúnyán megszégyenült. Aztán ott beszerezték maguknak a rabszolganőt, Hágárt, ami aztán később nagy baj lesz a családban. Tehát most akkor hogy van ez a kiválasztás? Azt mondta nekem egyszer egy lelkész, az evangelizáció után, hogy én rosszul beszéltem. Józsefről prédikáltam. És azt mondtam, hogy Józsefnek először a kútba kellett kerülni, meg rabszolgává kellett lenni, meg börtönbe kellett kerülni, hogy alkalmas lehessen arra, hogy vezér lehessen Egyiptomba, meg Isten népének a képviselője lehessen. Ó, hát azt mondja, hát a kiválasztott embernek erre nincs szüksége. Hát most akkor nézzétek végig Ábrahám életét. Mire volt szüksége? Sokan úgy gondolják, megtértem, már meg is érkeztem. Hát nem a startvonal. Megtérés az csak a kezdet. Ott kezdődik valami. Mi kezdődik? Elkezd veled az Isten foglalkozni. Elkezd az Isten téged a kezébe vesz, és elkezd vezetni. Ábrahámot milyen türelmesen vezeti végig az Isten a sok disznóságán keresztül. Mert mi volt Ábrahámnak az élete értelme, és most a reménységről van szó. Mi a te reménységed? Mert Ábrahámnak mi volt a reménysége? A fiú. Református Isten tisztelet, húsvéti Isten tiszteletnek vége. A lelkész világosan beszél a feltámadásról, az örök életről. Kimennek a templom előtt, ott áll a lelkész, presbiterek, megszól a gondnak. Rámutatok, ott ugrálok kisgyerekekre. Látja, tiszteletes úr, ez a feltámadás. Hát igen, a legtöbb embernek az utódjaiban van a reménysége. Abban majd tovább megy az én életem. Hát Ábrahám pontosan erről tesz tanúságot. Őnek is semmi nem kellett, csak a gyerek. Mit mond az úrnak? Az Úr megígér neki, hogy lesz gyereket. Azt mondja, hát nincs gyerekem, a damaszkuszi Eliézer őrökli az én házamat. Nem, mondja az Úr, te magad fogja őrködni. Aztán tart a hite, ameddig tart. Meddig szokott tartani a mi hitünk? Megmondom, testvérek, én tudom magamról. A mi hitünk addig tart, amíg az én agyammal el tudom képzelni, hogy ez még lehetséges. Ha már nem tudom elképzelni, hogy lehetséges, akkor azt mondom, hogy ezt már nem hiszem. Hát Ábrám hite meddig tartott? Addig tartott, amíg Sáránál meg nem szűntek a női életfolyamatok. Amikor már megszűnt, azt mondta, hát ott már lehetetlen, hogy gyerek szülessen, és Sára tanácsára az akkori pogány szokások szerint úgy gondolták, hogy hát majd megoldják ők a problémát, itt a Hágár, az egyiptomi rabszolganő, odadom a férjemnek, révén lesz nekem gyerekem. De, hát ez az Isten szemébe egyrészt házasságtörés, másrészt paráznoság, hát egy galád dolog lett, és belőle galiba, mind a mai napig. Tehát akkor elmondjuk, hogy bűn nem bűn. És akkor még Sára van fölháborodva, mert ugye mikor látta a rabszolganő, hogy ő teherbe esett, akkor kezdte lekezelni az öreg asszonyt, hogy hát én tőlem lesz az utód, de senki vagy, még szülni se tudtál. Hát azt hiszitek, nem így van, hát pontosan így van. És akkor az Isten hallgat, hagyja, hogy ez megtörténjen. Ilyenkor szokták kérdezni, miért engedte meg az Isten, hogy Péter ilyen csúnyán leégjen? Miért engedi meg az Isten, hogy az ő kiválasztott ember ilyen gyalázatba keveredjen? Miért engedi meg az Isten? Mert sose derül neki, hogy milyen vagyok. Soha. Ha az Isten minden bűnből, gyalázatból engem kimentene még ideje korán, akkor nem derül neki, hogy ki vagyok. Ábrahámnak meg kellett tanulni, hogy ki vagyok én. Meg milyen a hitem. Na és a történetet tessék csak figyelni. Mikor megszületik Izmael, 13 évig Ábrahám nem beszél az Úrral. Na nehogy azt higgyétek, hogy az Isten duzzog, és azért nincs kommunikáció. Nem. Ő megszerezte, amit akart. Mikor az Isten megígéri neki másodszor, azt mondja neki az Úr, hogy megáldva megáldalak, és a pajzsod leszek. Erre Ábrahám azt mondja, mit adhatsz nekem? Nincs utódom. Hát nincs reménységem. Hát nincs jövőképem. Nem adtál nekem gyereket. És amikor az Úr azt mondja Ábrahámnak, hogy de igen, a Sárától fog születni a gyereked, leborul és nevet. Szembe, nem meri szembe, de hát a mögött kineveti az Isten. Aztán a második, mikor ott van az Úr, Mamré tölgyesével, akkor meg kinevet? Sára. Kinevetjük az Istent. Ugyan már. Hát ez nem lehetséges. Na most akkor ilyen a hívő ember. Hát azt mondják Ábrahámról az ige, hogy a hívők atya. Hát gyönyörű atyánkon, nem? Ez a testvérek. Ezt nem akarjuk megérteni, hogy leszek egy hívő ember. Hát nem úgy leszek egy hívő ember, hogy én úgy születtem, meg az Isten azért választotta ki Ábrahámot, mert ő hívő volt, mert egy pogány volt. Egy totál pogány volt. Hanem miért választotta ki? Hogy hívő legyen. Hát miért hívott el téged? Miért hívott el engem? Hogy hívő gyermekei legyünk. Ezért. Azt akarja, hogy te is, én is, mindnyájan benne hívő gyermekeink legyünk. De mibe higgyünk? Abba, hogy ad egy gyereket. Aztán majd abba tovább megy az életem. Ez az én reménységem. Testvérek, ez egy elég gyönge reménység. Mert az a gyerek mégse te vagy. Ő neki saját élete van. Nem lophatod el tőle. Ő egy saját személyiség. Az nem a te életed. Tehát még ennyit se gondol végig egy ember. Hogy ez egy teljesen külön személyiség. Majdnem mondhatnám, hogy semmi között hozzá. Hát persze, hogy nem így van, de olyan értelemben, hogy a te jövőd értelmében semmit nem jelent. Tartom a hittanórát, 5. Zsuzsika megszólal, egy csoda történetről van szó, Jézus egyik csodájáról, Zsuzsika megszólal. Azt mondja, Pista bácsi, maga ezt elhiszi? Mondom, kislányom, én ezt elhiszem, sőt, egész biztos, hogy ez így történt. Hát mert apu azt mondta, nem kell a mindent elhinni, amit a Pista bácsi mond. Mondom neki, Zsuzsikám, ebben igaza van az apukádnak, mindent nem kell elhinni, amit én mondok, de amit az ige mond, amit az Isten mond, azt légy szíves, hidd el. Azt mondja a Zsuzsika erre, hát különben is, azt mondja, ez a feltámadás se igaz. Hát mondom, akkor mi az igaz? Azt mondja, a reinkarnáció. Akkor volt ott vagy 8-10 gyerek, akkor megkérdeztem tőlük, tegye fel a kezét az, aki emlékezik a elmúlt életére, az előző életére. Sőn, senki nem teszi fel a kezét. Mondom, Zsuzsika, itt baj van, mert senki nem áll. Te se emlékszel? Ő se. Hát mondom, ezzel mire megyünk? Hát mondom, képzeld el, hogy lehet, hogy te az előző életedben egy néger rabszolga voltál valahol Afrikában. Húzzalát. Mondom, a következő életedben meg lehet, hogy egy hindu cselédlány lesz belőled. Hát mondom, és nem fogsz tudni róla. Akkor mit ér az egész? Az Úr Jézus meg azt mondta, te fogsz feltámadni. Erre Zsuzsika azt mondja, hú, ez sokkal jobb. Úgy tessenek elhinni, minden gyerek tudta, hogy milyen jegybe született. Milyen csillagjegyben. Senki nem tudta, senki a templomba járó szülők gyereke is, hogy kinek a nevére vannak megkeresztelve. A legoskosabb azt mondta, hogy az apám nevére. Akkor mi van otthon? Akkor miért mondjuk, hogy mi különbek vagyunk Ábrahámnál? Nem. Ilyenek vagyunk, mind ilyenek vagyunk. És Isten addig nem nyugodott, míg Ábrahámot el nem vezette a hitre, az igazi, benne való bizalmas hitre, és nem jutott el az élő reménységre. Mert igenis reménység nélkül nem lehet élni. Szörnyű látni kis tizenéves fiatalokat, miért kábítóznak. Megmondják magyarul nekem, mert én nagyon bizalmasan tudtam a gyerekekkel beszélni, elmondják. Pista bácsi, mi értelme van ennek az életnek? Mondja a 16 éves gyerek. Mi értelme van? És tényleg mi értelme van? És nem igaz, hogy nem tesszük fel azt a kérdést. És akkor egyesek azt mondják, hogy hú, hát igen, az a reinkarnáció az értelme. A másik azt mondja, majd a gyerekemben tovább élek. Ki tudja, milyen reménység. És végül a legtöbb embernek meg semmilyen nincs. És akkor oda jutunk, egy hedonista társadalomba, a ma Cseri Kálmán testvérem mondta nekem egyszer, hogy az egyik 20 éves fiú azt mondta neki az ifjúsági órán, Kálmán bácsi, minket ez nem érdekel, mi most akarjuk jól érezni magunkat. Na ez a kiégett ember, a céltalan ember, a persz emberke, kinek nincs jövője, csak az élvezet, most jól érezzem magam. Hát most ide jutottunk. Hát ide jutottunk, de az Isten nélkül tessék elhinni, minden ember ide jut. Ne szépítsük a dolgokat. Vannak nagyon jó, így mondom, jó nevelt, talán bizonyos értelemben fegyelmezett emberek, akik megtalálják az értéket a családba, ebbe, abba, a munkába, beletemetkeznek. Vannak olyan kutatók, hogy azt se tudja, hogy lehet, hogy azt se tudja, hogy hány gyereke van, meg hogy hívják. Annyira beletemetkezik, mert az neki az élet. De az elveszti, akkor vége van, akkor nincs tovább. Tehát egyszerűen reménység, jövőkép, mert a reménység a jövő. Mibe bizakodsz? De komolyan, testőrek, hát nézzünk egyszer szembe, hogy mi a te reménységed. Feleségemmel gyakran beszélgetünk arról, hogy hamarosan el kell mennünk. Ez teljesen reális, nem kell, tehát sok ember előtt nem lehet kiejteni a halál szót. 14. Lajos a napkirály, ha a temetés volt a udvarban, elfüggönyöztette a palotát, nem volt szabad kiejteni azt, hogy temetés meg halál előtte. Miért? Mert egy okkult parázna disznó volt, és nem volt reménysége, rettegett a haláltól. Ugye gondolhatnánk az akkori világ legnagyobb királya, egy kis senkiházi féreg, aki retteg a haláltól. Nem? Hát milyen emberek vagyunk mi? És akkor, tessék meghallgatni, azt írja Richard Wurmbrandt, aki 14 évet ült a romániai kommunista börtönökbe, azt írja, ha valaki egyszer megismerte a föld alatti egyház lelki szépségét, akkor azt többé nem elégíti ki néhány nyugati egyház üressége. Még egyszer világosan ki kell mondanom, jobban szenvedek nyugaton, mint ahogy valaha is szenvedtem a börtönben. Mert ott a saját szememmel látom, mármint nyugaton, hogy a nyugati kultúra haldoklik. Írja ezt 68-ba talán, mert őt 64-ben kivásárolták a németek, ugye amikor Ceausescu eladta a szászokat, akkor őt is eladták. Tehát aztán idézi Oswald Sprengert, ezt az angol írót, aki 1926-ban írta, tessék meghallgatni, a Nyugat bukása című könyvét. 1926-ban írta. Haldokoltok, mindannyiótokon látom a pusztulás jellemző jegyeit. Bebizonyítom, hogy a nagy gazdagságotok és a nagy szegénységetek, a kapitalizmusotok és a szocializmusotok, a háborúitok és a forradalmaitok, az ateizmusotok, a pesszimizmusotok, a cinizmusotok, az erkölcstelenségeitek, a tönkrement házasságaitok, a születésszabályozásotok, amely lényegetekből elvéreztet és szellemi magasságotokból is eltaszít benneteket, bebizonyítom, hogy ezek voltak minden ókori állam haldokló korszakának jelei, Alexandriának, Görögországnak és a neurotikus Rómának. Hát most meg már ott tartunk, hogy meghalt Európa. Most itt lelki értelemben. Most mi a reménységünk? Elvesztettük. Nincs meg a reménység. Egy pár embernek még van, a többségnek már semmi reménye nincs. És nézzünk szemben, merjünk szemben nézni, hogy a feleségemmel megbeszéltük, hogy ugye hamarosan el kell mennünk, és készüljünk fel. És ott van a szívünkben a reménység? Ott van. Én hiszem, és tudom, hogy hova megyek, annak ellenére, hogy ugyanazt élem át, amit Eszter tegnap megrendítő módon elmondott nekünk, hogy küzdködünk a saját bűnös természetünkkel, óemberi természetünkkel, de ott a kegyelem. Ott a Krisztus drága vére. És ez a mi reménységünk. És ez az, amit nem lehet semmivel pótolni. Minden más reménység, hamis, hazug. De akkor mégiscsak menjünk vissza egy kicsit a kiválasztáshoz. Most divat lett azt mondani, hogy hát akik ki vannak választva, azok üldözülnek. Akik nincsenek kiválasztva, azok elkárhoznak. Calvin valóban ezt írta, hogy Isten némelyeket eleve kárhozatra, másokat eleve üdvösségre teremtett. Testvérek, ezt a Bibliában nem lehet bebizonyítani, ez teljesen idegen a Biblia szellemiségétől. Tartok valahol Pesten egy Biblia órát, ott volt vagy 30 valány ember, és egy 60 éves férfi azt mondja nekem, tiszteletes úr, én csak egy dolgot nem értek. Mondom, tessék mondani. Azt mondja, én csak azt nem értem, mit talált bennem az Isten, hogy engem kiválasztott. Hát mondom, magába semmit. Hát akkor, hát mondom, maga az Úr Jézusban van kiválasztva, meg én is. Hát testvérek, hogy mondhat valaki ilyen bolondot, hogy az Isten mit tudom, kék szeműeket üdvösségre, barna szeműeket meg kárhozatra ítélte? Vagy hogy van ez? Hát, komolyan most ennyire elmegy az eszünk? Mert ez már egy eszement gondolat. Bebolondítják, hát könyörgöm, engem hogy választhatna ki az Isten? Hát felolvasom nektek ezt, hogy értsétek, mit jelent a kiválasztás. Mert benn van a Bibliában minden, csak érteni kell. Tehát az Efezusi Levél első fejezete. Erről szól. Azt mondja a Pál apostol a harmadik vers, tehát a Efezus 1:3. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtés előtt. Hát ő benne vagyunk kiválasztva, testvérek. Ő benne. Aki megtér Krisztushoz, az a kiválasztott. Aki nem tér meg, ő benne választ szét bennünket. Testvérek, a kereszt választja szét a világot, a jobb és bal keze felől állókat. Hát az nem úgy van az, hogy engem az Isten eleve üdvösségre, hát honnan tudod? Honnan tudod? Mert azt mondta a papod, vagy honnan tudod? Mert az igen nem azt mondja. Az Úr Jézus maga mondta, kiknek? A zsidóknak. Az első prédikációban a zsidók ki voltak választva. Hát világos. De nem az üdvösségre. A zsidók is az üdvösségre, csak Krisztusban vannak kiválasztva. Tehát a szolgálatra való kiválasztás az egy egész más dolog. Azt ne keverjük azt az üdvösségre való kiválasztásra. És ugye itt mondja Pál apostol, hogy teljesen világos, hogy ő benne vagyok kiválasztva, Krisztusban. Hit, és aztán akkor tovább folytatja, hogy elmondja vagy 8-szor azt, hogy a Krisztusban, a Krisztusban, a Krisztusban. Minden ő benne adatott. Hát rajta kívül semmit se ad az Isten. Hát nehogy valaki azt képzelje már, hogy én, és tényleg honnan tudod, hogy ki vagy választva. Sehonnan. Beképzeled magadnak. És akkor másik ember meg kétségbe esik, ugye Mártika, hogy nincs kiválasztva. Ugye, mert magától hallottam, hogy szenved valaki a családba attól, mert ő azt hiszi, hogy ő kárhozatra van kiválasztva. Hát ez egy nagyon hibás gondolat. Nagyon. És tényleg ki vagyunk választva. Hát itt Ábrahámnak megígérte az Isten. Mondtam, hogy csak az ígéretekbe lehet hinni. Mit ígért? Azt ígérte. A Krisztusban megáldatik minden nép. Hát akkor miért kell? Na most vigyük végig a logikát. Hát az Isten eleve eldöntötte már, itt most föl lehetne sorolni ki a pokolba, ki a mennybe. Ha az Isten ezt már előre eldöntötte, akkor miért kell Krisztusnak értünk meghalni? Tehát már logikátlan a dolog. Hát nincs logikája. Ha viszont mi mind a kárhozatban vagyunk, akkor érthető, hogy miért áll a kereszt a Golgotán. Akkor érthető. És annak van biztos alapja, hihezte abba biztosan, hogy én az üdvösségre vagyok teremtve. Nem is kiválasztásról van szó, teremtésről. Tehát az eredeti elmélet az, hogy némelyeket eleve üdvösségre teremtett, másokat eleve kárhozatra. De akkor mit kezdek az ilyen igékkel? Ez biblia kritika egyúttal, mert ki kell húzni egy csomó igét. Mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Mondtam egyszer egy református lelkész testvérnek, akivel erről beszélgettünk, hogy hazudott-e Jézus. Azt mondta, soha. Hát mondom, akkor valami nem stimmel, mert az Úr Jézus azt mondta, úgy szerette Isten a világot, egyszülött fiát adta. A kettős predestináció szerint, ez csak így lehetne elmondani, úgy szerette Isten a kiválasztottakat, de nem erről van szó, a világot, kozmosz szóval, ott nincs mese, ott világról van szó, a világban mindenki benne van. Hát Jézus Krisztus halála valóban kozmikus értelemben megváltó halál, engesztelő halál. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Ezt nem, mert egy csomó ember rettenetesen csalódni fog azon a napon. Rettenetesen. Ez éppen olyan, mint a tisztító tűztana. Ez éppen olyan veszedelmes tanítás, mert hamis hitet ébreszt az emberekbe. Akkor tessék megnézni ezt az Ábrahámot. Hát most akkor nem mondjuk azt, hogy nem arról van szó, hogy Isten kihívta. Hát őt kiválasztotta valamire, hogy majd az ő nemzetségéből származik a Krisztus. És miért? Megmondja itt az ige, mint egy elhaltól. Most így mondom, hogy az Isten nem játszik emberi dolgokkal, hanem a lehetetlenségre épít. Menjünk vissza Ábrahámhoz. Azt mondta az előbb, hogy 13 évig nem volt kommunikáció Isten és Ábrahám között. Mert minek? Megszerezte a gyereket, ott van, kész. Amit az Isten nem tudott megtenni, ő azt megtette. Ez az önmegváltás. Erre mit tesz az Isten? Ugye eljön Ábrahámhoz, és azt mondja neki, hogy egy év múlva majd Sára szülni fog. Kosára nevet. De előtte nem Ábrahám keresi fel az Istent, nem épít oltárt, nem beszél az Istennel, nem mondja meg, hogy Uram, azért valami nem stimmel ezzel az Izmael ügyjel, Hanem az Isten azt mondja neki, megszólítja, azt mondja neki, én vagyok a mindenható Isten, az elszáddáj. Járj én előttem, és légy fethetetlen. Magyarul fejére olvassa a bűnét. Mert nem voltál fethetetlen. Két dolgot mond az Isten, ugye, hogy az egyik az, hogy ő mindenható Isten. A magyarul azt jelenti, hogy neki minden lehetséges. Jézus ezt így idézi az üdvösségről, a gazdag ifjú történetében, hogy embereknél ez lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. És akkor itt Ábrahámnak meg kellene érteni, hogy ő a mindenható Isten. Mikor érti meg? Mikor megszületik Izsák. Mikor megszületik Izsák. Mert az Izsák születése biológiailag teljességgel lehetetlen volt. Mint ahogy Máriának a szíve alatt megfogant Jézus, a mi kis agyunk szerint úgy tűnik, mintha lehetetlen lenne, de az Istennek minden lehetséges. Én emlékszem, Beata Orbágyon odajött hozzám egy csendes héten egy férfi, egy idős, akkor én még jóval fiatalabb voltam, egy idősebb férfi, azt mondja, azért szeret bennünket, protestánsokat, mert mi nem hiszünk, Mária, hogy szüzen fogant. Hát mondom, akkor elveszítjük a szeretetünk. A maga szeretetét, mert mondom, mi hiszünk benne, hogy ő a Szentlélektől fogant, nézett nagy szemekkel, hogy hogy. Azt mondja, az lehetetlen. Mondjam, nem mondjam már ilyet, hát az Istennek tényleg nem. Ugye mi ennek vagyunk? És akkor őnek így van megváltója, nincs megváltója. Hát nem hisz benne, hát őnek csak József fia van. Hát nem mindegy, hogy Jézus József fia, vagy az Isten fia. József fiával nem megyünk semmire. Tehát Ábrahám megszerezte egy gyereket, és az Isten azt mondja, ezt nem áldhatom meg. Ő a bűn gyermekét nem áldhatja meg. Csak az ígéret gyermeke. Ki volt az ígéret gyermeke? Aki Sárától születik. Ez volt az Isten akarata szerinti gyermek. Az ígéret gyermeke, ezt értsük meg, Isten nem épít a mi emberi gondolatvilágunkra, meg szépen felépített teológiánkra, ő arra nem épít. Ő az ő ígéreteire épít. És fantasztikus Pál milyen világosan látja, amikor leírja, hogy a zsidóság állandóan a törvényre, a Mózesre hivatkozik, ő meg azt mondja, állj, az ígéretek törvény fölött vannak. Az ígéretek a törvény fölött vannak. Mert az a kegyelem. Mert a Krisztusban felszabadít bennünket a törvény átka alól az Isten. A törvény átokká lesz, mert nem tartom be. Azt mondja Pál, hát a jó lett halálom már. Mert a törvény jó, azt mondja. Hát a jó lett halálom már, igen, mert elítél. A törvény elítél. Ott van. Ne lopj, loptam. Ne paráználkodj, paráználkodtam. Ne tégy hamus tanúbizonyságot magyarul. Ne hazudozzál, hazudoztam. Ne legyen más istened, mentem jogázni, vagy mit tudom, mit csináltam. Tehát egyszerűen a törvény alapján, aki egy parancsolatot megszeg, az egészet megszegte, magyarul a halálommal lett a törvény. Nem értették meg, most se akarják megérteni, hogy egyszerűen nincs más a kegyelem. És ez a kegyelem, ez nem egy olyan kegyelem, hogy megbocsátok neked, és egy jó életet biztosítok neked, drága gyermekem. Azt mondja nekem az öreg otthonban egy idős asszony, hát tiszteletes úr, ha jó Istenke adna nekem még egy-két évet, meg egy kis egészséget, akkor nagyon örülnék neki. Mondtam neki, látja, kedves testvére, magának ilyen kis istenkéje van, aki legfeljebb egy kis egészséget, meg egy pici egy-két évet tud még adni. Tudja, az igazi Isten, az a hatalmas örök életet. Itt a reménység. Tényleg nekünk, én embereknek ez a reménység, hogy hát még lehet, hogy van egy-két éve, és ha ma éjjel meg kell halnom, akkor nincs. És ez a reménységem. Nagyon szomorú. És az Isten meg azt mondja, hogy és hogy beszél az Isten? Hát aki az útmutatót olvasta, mi volt a új szövetségige ma? Azt mondja Péter apostol, hogy fel is olvasom az igéből, mert olyan csodálatos, hogy a Jézus Krisztus feltámadása által élő reménységre hívott el bennünket. Hát ő nem önmagáért támad fel. Hát ő benne mindannyian feltámadunk, akik hiszünk. Tehát a mi reménységünk az lehet, hogy te fogsz feltámadni. Ahogy Jézus elmondja a gazdag és a Lázár történetében, itt lehunja a szemét, és ott öntudatosan tud magáról. Hogyan ez az Isten titka? Már megint nem tudjuk feltételezni, hogy hát ha többet tud az Isten, mint mi. De komolyan van ám reménység, nehogy azt higgyétek, hogy nincs. A múltkor hallottam a Tudomány csatornán, megoldották, teljesen megoldották, az örök élet problémáját is megoldották. Azt mondja a tudomány, hogy genetikailag hamarosan el fogjuk érni, hogy akár 200-300, vagy még annál tovább is meghosszabbíthatjuk az életet. De most éppen az a problémájuk, hogy sokan vagyunk. Hát, ha még a halált is kikapcsoljuk, akkor mi lesz velünk? Na hát, ezek az emberi megoldások. De utána mondták, hogy ez semmi, hanem az örök élet. Mert nem sokára ki tudjuk olvasni az agyunk tartalmát, és eltároljuk egy elektronikus tárolón. Hát úgy gondoltam magamban, hogy én inkább azért az Isten memóriájába tenném magamat, mint a Lator, mert ő azt mondta, emlékezzél meg, Uram, ő az Isten memóriájába helyezte magát, én is úgy gondolom, ott van jobb helyem. Tehát én ezekben nem nagyon tudok hinni, de ugye milyenek vagyunk? Ugye milyenek vagyunk? Ez az önmegváltás. Mindig majd én megoldom. Ábrahám, majd én, ott van az a Hágár, majd megoldjuk mi a problémát. És akkor viszi a fiát. Testvérek, viszi a fiát, mert azt mondja neki az Isten, ez a kegyetlen Isten, mert így a világ így értékeli ezt a történetet, hogy kegyetlen az Isten, azt mondja ennek a vén embernek, hogy fogd a te fiadat, az egyetlen egyedet, akit szeretsz. Aztán az öreg ember reggel hasogatja a fát, fölnyergeli a szamarat, hívja a szolgákat, viszi a tüzet, és megkérdezi tőle a fia, apám, itt van a fa, a tűz, és hol van az áldozatra való állat? És akkor Ábrahámnak gondolom összefacsogatik a szíve. Gondoljatok bele. Viszi az egyetlen egyet. De azt is megmondja neki az Isten, nem itt a közelbe, menjél oda, ahova én mutatom, mert ott kell feláldozni a fiadat. Miért? A Mória hegyén. Mert majd én ott fogom feláldozni. Ábrahám nem tudja még, hogy neki nem kell feláldozni a fiát. Csak végig kell menni az úton. És aztán fölteszi a fiát a fára, fogja a kést, és az Úr angyala azt mondja, hogy ne nyúlj a gyerekhez. Majd az Isten gondoskodik áldozatról. Mert látom, hogy Isten félő vagy, és nem kímélted meg tőlem, nem a te egyszülött fiadot. Na most, megint egy többdimenziós igazságom. A legfontosabb az, hogy miért kellett ezt az Istennek Ábrahámmal megtenni. Két okból először is. Az egyik az, hogy ő a fiát imádta. Ez volt a reménysége. Izsák. Megmondta neki azok, hát te egyetlen, egyedet, akit szeretsz. Hány embernek a gyereke a mindene? Vagy éppen az unoka? Vagy a párom? Vagy bárki? Tehát egyszerűen mi volt itt a baj? Hogy Ábrahám kárhozatban volt. Hogy mondhatok ilyet? Úgy testvérek, ha nem az Isten van az első helyen a szívedben, akkor kárhozatban vagy. Tudni, hogy ott az Istennek van a helye, az első helyen. Mert ha nem, akkor elvesztél. Ő tud megtartani. Ha őt imádod, ha körülötte forog az életed, ezt akarta az Isten megértetni Ábrahámmal, és Ábrahám megértette. Megértette. Hogy imádod-e az Istent, vagy a gyerekedet, vagy az unokádat. És mi a reménységed? Tényleg az unoka? Tényleg a gyerek? Azt mondta az Úr Jézus, aki jobban szereti apját, anyját, testvérét, gyermekét, mint engem, nem méltó hozzá. Miért? Meg akarja érteni, hogy minden emberi kapcsolatom akkor lesz normális, ha ő van az első hely. Csak akkor. Hát ez olyan egyszerű, mint a Föld a nap körül. Ha nem a nap körül keringene a Föld, mondjuk a Jupiter körül. Jupiternek van akkora holdja, mint a Föld. Keringhetnénk a Jupiter körül is. Nem volna egy szál fű ezen a Földön. Nem volna élet. Tehát ha az én életem nem az Isten körül kering, akkor egy Ábrahám is elkárhozik. És ha nem Krisztus a te reménységed, akkor el fogsz veszni. És ezért kellett vinni. Ez az egyik. De a másik, hogy Ábrahám az én barátom. Ezt mondta az Isten. És te is az vagy, ha a tanítványa vagy. Mert Jézus azt mondta a tanítványaik, hogy ti az én barátaim vagytok. Mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. De ti az én barátaim vagytok. És aztán hozzátette, hogy nincs senkiben másban nagyobb szeretet, mint aki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok. Tehát értsetek meg, Ábrahámnak meg kellett járni azt az utat, amit majd az Isten is meg fog járni. Mentek ketten együtt. És vitte az atya a fiát. Érted? Megéltem. És ezt Ábrahám azt gondolom megértette. És azt mondja itt az ige, hogy eljutott Ábrahám a feltámadás hitre. Mert valamit gondolni kellett az öregnek, az olyan nincs, hogy vidd a fiadat, áldozz meg, és akkor én nem is gondolkodok, hogy hát Uram, hát én eddig hittem benned, bíztam benned, te azt hittem, jó Isten vagy, most mi ez? És akkor Ábrahám azt mondja, hát ha az Isten azt mondta, hogy Izsáknak meg kell halni, és fel kell áldoznom, mivel az Isten azt mondta, azt ígérte, hogy Izsáktól fog tovább menni, és az Izsáktól származik majd a Krisztus, hát akkor majd föltámasztja. Ez a hit csúcspontja. Értitek? És Isten elért Ábrahámmal a csúcsra. Mondhatnám a Mória hegyére, a Golgotára. Elért vele. És vajon veled elérhet-e oda? Mert ott születik meg az élő reménység. Én azt gondolom, hogy Ábrahám itt mindent megértett. Itt jutott el a hitnek arra a csúcsára, hogy mindent hiszek, Uram, mert tudom, hogy te mindenható Isten vagy. Drága testvérek, ez az egy reménységed lehet, hogy ő mindenható Isten, és szeret téged. És az, hogy megjáratja velünk ezt a keserves utat, mert valamilyen szinten mindegyikünknek meg kell járni. Hála legyen neki, nem kell vinned a fiadat, meg lányodat, de sok nyomorúságot át kell élnünk, és sok nehézen át, és megbotránkoztató dolgokon kell keresztül mennünk. Hát azért ez megbotránkoztató volt, nem? Hogy vidd a fiadat, azt áldozz fel. És el lehet jutni erre a hitre, erre a drága bizalomra? Hát el, ha megismered az Istent, mert Ábrahám ismerte. És tudjátok, erre hívott el benneteket, amikor megtértünk, akkor arra hív el, hogy menjünk vele együtt. Noé Istennel járt, megmenekült. Ha te az Úrral jársz, akkor te egy megmenekült ember vagy. És ez a mi reménységünk. Ahogy egy református ének így szól, hogy egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Ó, de szépen elénekeljük. Aztán amikor kijön a gyülekezet a templomból, azt megkérdezném, hogy hú, ha találnánk egyáltalán olyat. Mert mi nagyon szépen tudunk énekelni. Tehát ezen gondolkozzunk, és kérjük meg az Urat, hogy Uram, vizsgáld meg a szívemet, hogy valóban teljes bizalom, a teljes hittel eljutottál erre a feltámadás hitre, erre a bizonyosságra, hogy neked mindenható Istened van a Krisztus Jézusban. Akkor teljes a reménység. Akkor boldog az öröm. Akkor távolat nyílik. Hát ugye mondtam, hogy ha egy embernek nincs jövőképe, hát annak az embernek az élete tulajdonképpen céltalan, értelmetlen. Érdekes, ezzel befejezem, százszorombattán, ugye én az erőműben dolgoztam, hát egészen 50 éves koromig, sőt még 5 évet félállásban, amikor már lelkész voltam. Rengetegen kérnek meg, hogy én temessem el őket. Bosszant is a dolog, egy kicsit megmondom, melyik oldal a bosszant, nem az, hogy nekem kell temetni, hanem az, hogy azt gondolják, ha én temetem el őket, akkor az valami pozitívum. Hát nem. Tulajdonképpen van mindegy, hogy kitemet a lengyel. Ha én a Krisztusban hiszek, minden. Például ilyeneket szoktam mondani, mert ott ülnek volt kommunista vezetők. És a múltkor ott ül a volt tanácstitkár. Viszont nem tanácstitkár, tanácselnök volt, Szászalon volt ennek, és óriási nagy ember, és ott ül már idős ember, és így néz rám, és figyel, és mondom nekik ilyeneket, hogy halálhívők tetszenek lenni. Mindenki megdöbben. Hát nem. Hát most elmagyarázom nekik, tetszik tudni ki a halálhívő? Aki abban hisz, hogy a haláli az utolsó szó. Hát nem, akkor a halál a hatalom. És akkor elmagyarázom neki, de ne higgyétek, mert a halálnál is van valaki nagyobb. Azt mondta az Úr Jézus, az én kezemben vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Tehát akkor kinek a kezében van a halál hatalma? Ne az ördögnek, a Krisztusnak a kezében van. A mi Urunk kezében van. És tényleg, hát nevetséges azt mondani, hogy a halálé az utolsó szó. A halálé a hatalom. És ebben hisznek az emberek. Ebben hisznek a modern emberek. És persze, hogy nincs jövőképük. Hát persze, hogy nincs reménységük. Persze, hogy azt hiszik, rabold az életből, szedd össze mindent, amit csak lehet, élvezd az életet, mert egy élet adom. És ragadós, és azt mondta a pártitkárunk, a vállalat pártitkár, aki nálam 15 évvel fiatalabb, ott azt mondta nekem, hogy köszönjük neked ezeket az ige hirdetéseket, mert így fogalmazott, mert elgondolkozunk az életünk értelmén. Na most itt van a reménység. Hogy van-e valami reménység? Hát az ateista embernek nincs reménysége. Hát mi lehet?
Hát én elmagyaráztam mindig nekik, hogy gyerekek, nem ez az egy életetek van, hanem örök életetek van, és az ember nem erre az egy életre van teremtve, hanem így szoktam mondani, ez az élet azért van, ez a biológiai életünk azért van, hogy megnyerjem az örök életet. Ez azért van. Mert különben nem volna értelme. Ez pont azért adatott a 78-on, hogy megszerezd az örök életet. Mert Isten adja. De csak az ő fiában.
Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldalak és magasztalak azért, mert mi el sem tudjuk képzelni a te hatalmadat. Bocsáss meg, amikor olyan emberi módon gondolkodunk rólad. Holott tudhatnánk, hogy te mindenható Isten vagy. Neked minden lehetséges, és ezt a te hatalmadat nem arra használtad, hogy elpusztíts bennünket, hanem pontosan arra használtad, hogy megments minket, és vitted a fiadat, Uram. De te egészen felvitted a keresztre, te egészen odaadtad értünk. Uram, hadd rendüljön meg a mi szívünk ettől a hihetetlen szeretettől, ettől a megrendítő kegyelemtől. Bocsáss meg, hogy mi is úgy vagyunk, mint Ábrahám, hogy minden másban e világi ígéretekbe bizakodunk, de köszönjük, hogy őt is végigvitted az úton, és minket sem hagysz félig készen, hanem te ígérted meg, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ez a mi reménységünk, Uram, és minden drága ígéreted. Amen.